Írek. Hullott a hó át a világűrön. Jim Joyce, dublini emberek. Ha valaki, mint én is, nem tudta folyamatosan végigolvasni az Ulisszeszt, nem is beszélve a Finnegan ébredéséről, amely angoloknak is nehezen emészthető falat, kellemes meglepetéssel élvezheti a dublini emberek novelláit. Joyce ezekben még nem az a nagy korszakalkotó újító, amilyen később lett. Annál meggyőzőbb, kitűnően szerkesztő és ábrázoló elbeszélő. Azzal is hívévé tesz, hogy honfitársait, az íreket érezhető rokonszenvvel, sőt talán szeretettel, de minden szépítés, mentegetőzés nélkül mutatja meg. Nem holmi objektivitásra gondolok. Az alakok, az arcok, a keserves mindennapi történetek és helyzetek tartják ébren érdeklődésemet. Mindegy, hogy alkoholistákról, politizáló polgárokról, újra találkozó, az évek során más és más rangra jutott barátokról, vagy lelki gyakorlatra készülő üzletemberekről esik szó. Az utóbbiban, a kegyelemben egy bizonyos Mr. Kernant, aki részegségében elesett és leharapott egy darabot nyelvéből, rábeszélik a barátai, vegyen részt a lelki gyakorlaton, melyet nem sokára a híres jezsuita atya tart. Kernan nemrég tért át a reformátusról a katolikus vallásra. A barátok bizonygatják neki, mennyire nyitott, szinte világfias pap az illető. Közben a pápai csalhatatlanság is szóba kerül. Az atya lelki beszéde aztán jól sikerül, Kernan új hitán nyilván megszilárdul. De Joyce előadásmódja nagyon ravasz. A novella vége valahogy nyitva hagyja a lényeget. A pápára tett megjegyzések is homályosak kissé, mintha csak Kernan kedvéért volnának olyan egyetértők. Nekem az is eszembe ötlik. Persze, hogy csalhatatlan a pápa a dogmákban, hiszen azok alapjában kezdetek fölfogva hagyományos hiedelmek. Megváltás, föltámadás, a lélek halhatatlansága meg a többi. Nagyon elegáns a novella. A jezsuitáknál nevelkedett Joyce egyetlen kifogásolható megjegyzést sem tesz. Általában nem véleményt mond. Elintárja egy kis világ nyüzsgését, nem úgy, mint egy hangyabolyét. Mindig belsőleg veszi szemlére a nőket, asszonyokat, gyermekeket. Főleg a szegényeket, céltalanul tekergő lányokat és fiatal férfiakat, akiknek nincs munkájuk, talán életkedvük sem. Evelynt, a cselédlányt, aki azon ábrándozik, hogy férjhez megy Frankhez. Külföldre utaznak. Mennyire más lesz ott a saját otthonában. Azt látom, az írek sokat isznak. A novellák többsége kocsmában játszódik, vagy olyan összejöveteleken, ahol ugyancsak telnek ürülnek a viszkis és sörös poharak, palackok. Sok tönkrement vagy megöregedett emberrel ismerkedünk meg. Joyce pontos, szinte festői szemmel figyel, de soha nem szemtelenül. Alakjai az ő társai, a város az ő Dublinja. Ezért látja jól az úgynevezett hitelesítő részleteket. Az írnap a bizottságban például ezzel az aprólékos képsorral kezdődik. Az öreg Jack összekotorta a parazsat egy kemény papírlemezzel, és egyenletesen elterítette a szén hamvasodó kupoláján. Amikor a vékony parázsréteg elborította a kupolát, arca a sötétségbe veszett, amint azonban nekidőlt, hogy újra élessze a tüzet. Görbet árnyéka lassan a szemközti falra rajzolódott, és arca is megjelent a fényben. Ez az arc öreg volt, nagyon csontos és nagyon szőrös. Nedves kék szemekkel pislogott a tűzbe, nedves szája néha kinyílt, és egy-két gépies rángásra rándult, ahogy becsukta. Csodálkozom. Látta ezt az embert vajon Joyce, vagy ilyen erős volt a képzelete? Minden esetre a kettő ilyen remeklésé egyesítette a portrét. Füst Milán, aki szerint efféle látomás a művészet egyik talán leglényegesebb eleme, gondolom csettintene az élvezettől és elismeréstől, ha ezt olvasná. Lehet, hogy olvasta is. Ez az arc öreg volt, nagyon csontos és nagyon szőrös. Joyce itt már a későbbi nagyíró. Ennek ellenére a dublini emberek elbeszéléseinek többsége messze van még az olyan világirodalmi mértékű művektől, mint mondjuk Móricé, Krúdié, Kodolányié, Kosztolányié, vagy a külföldiek közül Faulkneré, Jack Londoné, Hemingwayé, Mansfieldé, Camusé, hogy csak néhány 20. századi klasszikust említsek. A könyv utolsó darabja azonban, szóval a Holtak évek múlva is eleven maradt bennem. Gyakran eszembe jutott az a bravúrja, ugyanez fogott meg azonnal Proust Svenjában is, hogy a külső világot, életet, a társasági rajzást, látszólagos semmiségeket váratlanul, mert nem erre készítenek föl az előzmények, lehelet finom lélekrajzá mélyíti. Az elbeszélés hőse, Gabriel, aki a karácsonyi bálon a társaság jól ismert központja, a várva várt ünnepi beszéd megtartója, hajnalban, mikor feleségével a város szállodájába ér, elfojthatatlan vágyat fedez föl magában az asszony iránt. Alig várja, hogy szobájukban kettesben maradjanak. Az asszony azonban egészen más hangulatban van. Kiderül, hogy az esten hallott egyik dal, az Ogrimi legény című nagyon fájdalmas emlékeket ébresztett benne lánykori szerelme iránt, aki fiatalon meghalt tüdőbajban. Joyce tragikus távolságot teremt a házastársak között. A férfi szép testét kívánja, míg a nő részletesen elmeséli élete egyetlen nagy szerelmének szerencsétlen elvesztését. Mintha csak az ismert igazságot illusztrálná, a szerelem lényege mindig az elveszítés. Azt gondolnánk, hogy Gabriel, akiben író volta és aranykeretes szemüvege miatt akár a szerző önarcképére ismerhetünk, hiszen Joyce rövidlátó volt, sóvárgásában lehűtve, és féltékenységében fölindulva, teljesen értetlenül, hiúságában megsértve, ahogy ez legtöbbnyire történni szokott, fogadja majd a rendkívül őszinte vallomást. Ehelyett a világirodalom egyik nagy pillanatának lehetek tanulja. A férfi először elszégyelli magát önnön valója miatt. Aztán, de itt hadd idézzem magát Joyce-ot. Nagy lelkű könnyek öntötték el Gabriel szemét. Az asszony iránt még sohasem érzett így, soha. De tudta, ez a szerelem, annak kell lenni. Még sűrűbben gyűlt szemébe a könny, és a félhomályban látni vélte egy lobogó szemű fiatalember elmosódó árnyát, csepegő fa alatt. Mérhetetlen birodalom felé hult a lelke, ahol a holtak nagy sokasága lakik. Tudta, látta, elfogadni mégsem akarta konok erőszakos létüket. Saját személyisége is kezdett belemosódni egy szürke, érzék fölötti világba. Maga ez a szilárd világ is itt körülötte, amelyen ezek a halottak éltek és tenyésztek, lassan oszlik, apad, megsemmisül. Kint hullott a hó át a világűrön, Kábán hullott, mint a halott hull a sírba, és mint a sírra a hó, amely hullik, hullik, és betemet, elevenet, holtat. Ehhez semmit sem kell hozzátennem. A második eljövetel, William Butler Yeats versei. Szándékosan leegyszerűsítve úgy is elmondhatom Yeats pályájának történetét, hogy 1889-ben, a költő ekkor 24 éves volt, beállított hozzájuk Maud Gunn, a kezdő angol származású gyönyörű színésznő. Yeats azonnal beleszeretett. Sokszor fölajánlotta, hogy feleségül veszi, Maud azonban soha nem viszonozta a szenvedélyét. Barátok maradtak. A nő kétszer is férjhez ment, és Yeats élete végéig hordozta ennek a viszonzatlan szerelemnek a bélyegét. Versei, drámái, esszéi, filozófiai vizsgálódásai, az ír politikai életben játszott jelentős szerepe mind-mind ennek az abszolút érzelmi csődnek a kárpótlásai. A Sartre-féle képlet ez. Aki az életben veszít, a költészetben nyer. Vagy még inkább a Nietzsche és Dostojevszki gondolkozásában közös törvényszerűség, hogy nagy művészet nagy szenvedésből születik. Yeatsnek ugyanaz a sorsa, mint a mi Vajda Jánosunknak, kinek szemében nem az elvesztett, hanem az el nem nyert éden fájdalma volt. Az írköltő pályája minden esetre, bármennyire megjelölte őt az elutasítás pecsétje, sokkal szerencsésebb Vajdáénál. Nem csupán azért, mert volt egy viszonylag tartós időszak, amikor szerelmesként élhetett együtt Móddal, de azért is, mert a kérlelhetetlen ír szabadság hőssé vált híres színésznő, Yeats életének végéig barátja, darabjainak főszereplője és politikai harcostársa is lett. Emiatt éveket töltött börtönben. Egyszer majdnem belehalt a fogság okozta tüdőgyulladásba, míg Yeatset sohasem csukták le. A szerelmes költőt jobban foglalkoztatta az okkultizmus, a spiritizmus, a misztika, a kelta és egyéb mítoszok hagyománya, mint a közvetlen politikai harc. Némelykor a szeánszokon is inkább azt akarta megtudni, mi lesz közte és Módgán közt, mint Írország vagy az emberiség jövőjében. Ezzel nem az ír szabadságmozgalom iránti odaadásának hevét akarom kétségbe vonni, csupán azt bizonyítani, hogy az ő költői energiáinak középpontjában is a szerelem, amely egyszerre reménytelenség és remény dinamizmusa állt. Később akadtak kisebb-nagyobb föllobbanásai, szexuális kapcsolatai. Gunn második házasságának megrázkódtatása után maga is megnősült, és szerencséjére az automatikus írás képességével megáldott, gondolkodó asszonyra talált, aki nagyon is hozzájárult létszemléletének, majd a Látomás címmel többször is átírt, továbbfejlesztett filozófiai művének kialakulásához, fölépítéséhez. És mindez így együtt, mint más költők, művészek esetében is. Kudarcok, visszaesések és sikerek, fölemelkedések, fizikai bajok, politikai küzdelmek során egyre nagyobb versek megszületéséhez vezetett. Majd a pálya hatalmas fordulatához. Az egyszerű, majdnem paraszti népdalvarázsú költeményektől a komplex, nehezen megvilágosítható, mítikus filozófiai művek csúcsáig. Emlékszem, engem először az olyan dalok tettek olvasójává, mint a Lent a fűszkertek alján, ha ősz leszel s öreg, az öreg emberek bámulják magukat a vizekben, mint Szabó Lőrinc fordításában. Később magam is neki láttam, a hinduk az Istenről, a hindu a szerelméhez, vagy az örökös hang, az emberi méltóság, és később, amikor már az összes verseit olvastam, a Léda a hattyúval című szönet átültetéséhez. Az utóbbi értelmezéséről esszét is írtam. Annyira fontosnak éreztem, hogy Yeats ezt a mitológiában és a képzőművészetben nagyon esztétikusan fölfogott nászt. Valószínűleg elsőként Léda megerőszakolásaként ítélte meg, és innen eredeztette az emberiség véres, pusztító történelmét a trójai háborútól máig. De nem ez a leglényegesebb a fölismerésében, sokkal inkább az, amit a vers utolsó előtti sorában kérdez, vagyis hogy a lány magába fogadta-e tudását a hatalmával együtt, tudniillik Zeuszét. Yeats már egy 1929-es tanulmányában foglalkozott azzal, hogy Zeusz és Léda, isteni és emberi násza után, Mária és a galamb találkozásából merőben más korszak következette be. Ezt a korszakot és minden civilizáció alapkérdését, mint a hatalom és a tudás együttes megjelenését határozta meg. De meg lehet-e érteni ezt a gondolatot pusztán a vers képeiből? Nem kell-e ismerni hozzá Yeats teóriáját is? Az írköltő nagyon szerette Goethének azt a kijelentését, mely szerint a költők ismerjék a filozófusokat, de verseikből hagyják ki bölcseletüket. Ő nem tartotta magát ehhez az elfhez, ahogy persze Goethe sem. Életműve második és befejező szakaszában tehát egyre nehezebben megfejthető remekeket írt. Akár a Lazúrkőt, a Titkos rózsát, az 1916 húsvétját, a Hajózás Bizáncba címűt, vagy a második eljövetelt, az 1919-et, végül utolsó versét, a Sötét toronyt, de főleg a Bizáncot vesszük. Csak úgy hatolhatunk e költemények mélyére, ha nem csak az ír, az angol, hanem a görög, a földközi tengeri kultúrákat is, irodalmakat, történelmet is ismerjük. Ráadásul még Yeats saját világ elképzelését, a Látomásban leírt civilizációs korszakok egymás utánját is áttanulmányozzuk. Négy ilyen kor van. Az első, a kezdeti, természetközpontú civilizáció, a második a lovakkor, a fegyveres szexualitás, a harmadik a reneszánsztól a 19. század végéig terjedő időszakasza, és végül a negyedik a modernség, a civilizáció kiégetése gyűlöletünk erejével. Persze Yeats képeket használ, majdnem minden képe utalása szimbólum, vagy legalábbis jelképes. Ettől nagy hatású költészet az övé. Verseire inkább ráillik a vízió szó, mint a filozófiájára. Ellenállhatatlanul a hatásuk alá kerülünk. A második eljövetelt félelmetes jóslatnak is tekinthetem. A centrum gyönge. Minden szétröpül, a világ csupa zűr, kívül-belül. Sötétség újra. De én már látom, hogy 20 évszázad érzéketlen álma szörnyet fogan, s az bölcsőt követel. Hát nem dúvad, ki időt szimatolva születni cammog Betlehem felé. Yeats nem tagadta, hogy a náci szörnyűséget sejtette, s akarta megmutatni itt. Én persze a Betlehemre való hivatkozásban valami vitát is érzek, amelyet ő a kereszténységgel folytatott voltak éppen egész életében. Én meg vele vitatkozom, minél jobban megismerkedem azokkal az ontológiai végkövetkeztetésekkel, melyekig eljutott. Talán éppen az a bajom, hogy nem igazi ontológia az övé. Pedig nem csak a krisztusi, nem csak a kelta és hellén filozófiákat, például a platonizmust építette bele elméletébe, de a hinduista, sőt buddhista hagyományt is. Lefordította az Upanisádok elég nagy hányadát, sokat olvasott a korábbi buddhista szútrákból, buddha beszédeiből is. A 20. század legjelentősebb angol bölcselője, Whitehead erősen hatott rá azzal a fölismerésével, hogy szubstanciális dolgok nincsenek, csak események vannak. Azt vallja, hogy tér és idő nem létezik, de ahhoz ragaszkodik, hogy a spiritus mundus, vagy egyszerűbben a szellem a fizikai világtól függetlenül is működik, van. Nem múlt el benne nyomtalanul szellemi tájékozódásának az a szakasza, amikor Madame Blavatsky híveként a teozófiába elmélyedt. Ez a századelei mozgalom vallásokból és filozófiákból szeretett volna új megváltótant összegyúrni. Yeats szerencsére nem akadt el az eléggé elegyes doktrínában. Bármennyire is a filozófia felé fordult figyelme élete vége felé, elemi erővel a líra szólalt meg benne. A képpé vált eszmélkedések tették a század nagy költőjévé, nem az elméletei. A súlyos, látomásos, filozófikus költőt szeretem benne. Az el nem ért szerelem és az ember végső kérdéseinek írföldi énekesét. Hajolj ki ablakodból, aranyág! Jim Joyce, kamarazene. A dublini emberekkel kapcsolatban említettem, hogy sose tudtam folyamatában elolvasni az Ulisszest. Mindig egy-két részletet, egy-két száz oldalt haraptam ki a monstruózus műből. Nem is állt össze bennem egységes egészé. Nekem nem is volt meg a könyv. És egy alkalommal egyik zenekritikus barátomtól, akinek megvolt, kértem, adja el nekem. Felesége akkor közbeszólt. Azt akarja megvenni? Az egy abszolút szemét. Mire a férj? Feleségemnek tökéletesen igaza van azzal a csöpp megszorítással, hogy remek mű. Az Ulisszeszről bizony így vitáznak, ilyen szélsőségesen, mióta a 20-as években megjelent. Joyce akkor 40 éves volt. A jóval előbb, 25 éves korában napvilágot látott kis verses kötet, a kamarazene körül nem voltak ilyen ízléscsaták. Ez a 36 rövid vers, inkább dal, egyszerű, tiszta zene. Ráadásul egyetlen témára hangszerelve, a szerelemre. A kiadás kétnyelvű, így az eredeti dallamát is megízlelhetem, összevethetem a két fordító, Gergely Ágnes és Tóth István megoldásaival. Nem volt könnyű dolguk, de szép munkát végeztek. Persze vers átültetésben nincs végleges szöveg, nem is lehetséges. Ez ellentmondana a vers a költészet mágiájának. Egy jelentéshez csak egy nyelvi formai megfelelés társulhat. Minden műfordítás kísérlet, úgy szólván a kör négyszögesítése. ezért természetesek az esetleges újabb és újabb megközelítések, hiszen ezek száma végtelen. Én is megpróbálkoztam 2-3 darab magyarul való megszólaltatásával. S hogy az ilyesminek az eredménye mennyire viszonylagos, annak szemléltetésére hadd álljon itt a dal, a 18. dal, az angolul Lean Out of the Window-nak 2 változata. Az első Gergely Ágnesé, a második az enyém. Joyce így énekelt. Lean out of the window, golden hair. I hear you singing a merry air. My book is closed. I read no more. Watching the fire dance on the floor. I have left my book. I have left my room. For I heard you singing through the gloom. Singing and singing a merry air. Lean out of the window, golden hair. Nyilvánvaló, hogy ezt a zeneiséget, melyet a költő többek között a pontos ismétlésekkel él el, egy másik nyelvben, tehát a magyarban sem lehet megismételni. A fordításokat csak ennek tudatában ítélhetjük meg. Gergely Ágnes fordítása. Hajolj az ablakba, aranyvirág, dalod ma elkapja a nagyvilág. Könyvemtől engem is távolra űz, már azt se lesem, hogy táncol a tűz. Elhagytam szobámat árnyaival, hogy kint a homályban szárnyal a dal, s elkapja, felkapja a nagyvilág. Hajolj az ablakba, aranyvirág! Tornai József fordítása. Hajolj ki ablakodból, aranyág, csupa dal, csupa vígdal a szád. Könyvem hever, nem olvasok, csak nézem, a tűz hogy lobog. A könyvem se kell, a szobám se kell, nem bánt kint a homály se, mivel csupa dal, csupa vígdal a szád. Hajolj ki ablakodból, aranyág. Gondolom, még nehezebb lett volna a varázslat megismétlése, ha tudjuk, milyen ismert ír vagy maga alkotta dallamokra dolgozta ki Joyce ezeket a könnyed románcokat. Mert megvallom, a szépség és elegancia lefegyverző erején túl nem sok újat mond a szerelemről vagy a szerelmeséről költünk. Az álomi kezdet, a kisebb-nagyobb bajok s a vég megsejtése, ezek a témák. De éppen ezért jutnak eszembe a magam ifjúi, naívan áhítatos érzelmei, még akkor is, ha minden dalban észreveszem Joyce tudatosságát, az angol lírai hagyomány, a nagy elődök ismeretének finom fölhasználását. Persze, ha tudom, az Ulisses későbbi kíméletlen, szókimondó szerzője, modern válságaink és biológiai folyamataink ábrázolója írja ezeket a fényből, árnyból szőtt dalokat, valahogy gyanúsabban hangzottak volna fülemben a gondtalanul csengő rímek. Nincs, de hát ha van. Samuel Beckett, drámák. Időnként mindenki a körmét vagdalja, mint a néma játék hőse. Időnként minnyájan úgy érezzük, hogy bezárult a világ, kukában élünk. Időnként szeretnénk, ha várhatnánk valakit napról napra. Időnként csak a fejünk karunk látszik ki a homokhegyből, máskor az utolsó tekercs is lefut a magnónkról. Nincs egy szavunk sem. Nem tudunk beszélni. Természetesnek tartjuk. Természetesnek látta-e Beckett azt az emberi létállapotot, melyet drámáiban fölmutatott, föl az égre, valakinek, mintha volna ott valaki. Szenvedtek-e Beckett alakjai, és magától értetődőnek gondolta-e az ír drámaíró, hogy az ember szenved a 20. században? Ez volt az én alapkérdésem, miután láttam a Godóra várvát, a néma játékot, az ó azok a szép napokat, vagy a játszma végét, és olvastam a többi darabot is. Ha szenvedtek, akkor még emberek, ha nem, akkor csak bábuk, marionett figurák, akkor nem nekem szólnak. Beckett minden szereplője szenved, másként nem is kerülhetne a színpadára. Mitől szenvednek? Csupán attól a véglény állapottól, melyben találkozunk velük? Vagy azt a kort és kort nyomozná Beckett, melyet a két világégés és a hidegháború atombomba árnyéka okozott és tartott fönn, megszakítatlanul? Hiroshima és Nagasaki volt látomásának a magva. Nekünk magyaroknak nem kellene ezen a vízión meglepődnünk, Vörös Marti sárkányfog veteménye után. Hiszen csak egy jóslat beteljesedésének vagyunk tanúi. Mert Beckett nincs egyedül. Így még mániákusnak is mondhatnánk. Jönnek a korban vele együtt a kegyetlen színház, az egzisztencializmus, az abszurd szerzői és filozófusai, Ionesco, Genet, Jarry, Camus, Sartre. Csak hazudni lehetett, pontosabban igazat hazudni, ahogy Aragon megvallotta, vagy kétségbe esni. Hogy lehet az, hogy Pilinszky ugyanolyan roncsként vergődőnek látta a modern embert, mint Beckett? Csak azért, mert bejárta a haláltáborokat, és tudta, hogy ha az emberi lényt egyszer így meg lehetett alázni és gyalázni, akkor már ez akárhányszor megismétlődhet. Nem látott kevésbé mélyre, mint a Godó szerzője. A temetetlen árvaságban, mint téli szeméttelepen a hulladék közt kapirgálva szemelgetem az életem. Mint tagolatlan kosárember, csak ül az idő szótalan. Nincs karja, lába már a vágynak, csupán ziháló törzse van. Ő az egyetlen az európai lírában, akit ez a megfosztás tiltakozásra kényszerített. Beckett nem tiltakozik. Ő bénultan tűri azt a történelmet, amely rég nem események egymásra következése. Emberi célok és szörnyűségek kibogozhatatlan, véres hálója. Van bűn, és ennek büntetése. A bűn a megszületés, mint Szofoklésznél. De minthogy erről nem tehetek, marad az egész lét abszurditása. Valamelyik Beckett alak célzást tesz a születés előtti állapotra. Az volt a szép idő, vágja rá kapásból a társa. Az abszurd, a megmagyarázhatatlan szenvedés tehát eredendő és végleges, nincs belőle menekülés. Az egész életmű erre az iszonyatra épül rá, egyre következetesebben, amint a jövésmenés, a Mond Joe, a film felé haladunk. A Godó más. Ezért érdemes és főleg lehet róla beszélni. De csak miután a többi darabot is ismerjük. A többi drámában ugyanis világos, hogy csak ez az egy rohadt büdös világ van, amint a valóságban is. Pilinszky miután végigjárta ezt, egészen az apokrifig talál magának és nekünk egy másikat, ahol az Úr, a bárány megnyitja a könyvet. Van-e ilyen másik világ Beckett számára? Vladimir és Esztragon számára? Nincs. De hát, ha van. Hogyan? Beckett nem tud, nem akar, nem mer irtozatosan fél dönteni? Az ember a kezdetektől, mi az, hogy kezdet? Hisz ebben a másik valóságban, az aranykorban, a boldogok szigetében, Atlantisban, Isten országában, mennyei birodalomban. Ez a hit kiírthatatlan. De nem bizonyít semmit. Ez a baj. Beckett, azaz Vladimir és Esztragon számára is. Az egész emberi állapot ezen a ponton lebeg. Beckett Godója is. A dramaturgiai megoldás, a várás bevezetése a filozófiába, a mindennapi életbe, a tudatalattiba, a teológiába. Egyházatyák és eretnekek agyába. Íme a nagy advent. A Godó a karácsony, a születés, a megváltás, az eljövetel előtti idő, amikor még nem dőlt el. Micsoda? Az, hogy az ember egy főemlőse, vagy a halhatatlan, az Isten része, vagy legalábbis az Istent örökkön örökké látó imádó, aki most persze kemény kalapban, rongyosan és kegyelemcsonton rángva ül, jár kell egy fa alatt, mere fel akarja akasztani magát, mert, vagy ha, Godó holnap se jön, pedig megígérte. Az ígéret földjére várjuk a bebocsátást. Az ígéret nem teljesül, semmi értelme a vágyakozásnak, bár az ember erre vágyakozik, mióta csak eszmélete van. Tehát akkor vágyakozni, várni sem szabad. Beckett azt mondja, az embernek joga van várni a szenvedés végére, még akkor is, ha ez a várás az időtlenség, az örökös jövő, azaz a szenvedés maga. Itt tartunk. Ez a tiszta ész antinómiája. várj és szenvedsz a várakozástól, ne várj és szenvedsz, de azt se tudod mitől. Vársz vagy nem vársz, a szenvedés megmarad. Nincs másik világ, csak ez a rohadt büdös, ez, ahol minden mulandó, csupán a szenvedésed nem. Buddha azt mondja, hogy semmi megmaradó nincs se benned, se kívüled, se a földön, se a csillagokban. Ha elfogadod a teljes ürességet, vagyis, hogy sem éned nincs, sem magában való, hogy csak az jön létre, ami föltételektől függ, s ha ezek megszűnnek, a létrejött sem létezik tovább. Ha nem vágyakozol és várakozol semmire, mondja Buddha, ha helyesen gondolkozol, és beszélsz, és cselekszel, megszünteted a szenvedésed ezen az egy világon. Én nem hiszek se Buddhának, se Beckettnek, mert szenvedés mindig volt és lesz, de öröm és szépség is mindig volt és lesz, és megismerés és tiszta szemlélődés is mindig volt és lesz, és vágy és várás is mindig volt és lesz. És akkor még nem is beszéltem a hatalmi emberről, az Asszurben Aplikról, Dzsingiszkánokról, Tamerlánokról, Attillákról, Napóleonokról, Sztálinokról és Hitlerekről, általában a birtoklás és szerzés, a természet elpusztításának démoni alakjairól. Mert főleg ezek vagyunk mi, a föld orgyilkosai, tengerek, erdők, folyók, a légkör beszennyezői. Mert legyőztünk minden más élőlényt, nincs más ellenfelünk, csak önmagunk. Beckett nem gondolt erre, amikor férgeknél is alacsonyabb rendűnek írt le minket. Nem gondolt a természettudomány és a haditechnika diadalmas, korlátot, etikai parancsot nem ismerő sok milliárd kisistenére.